Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a korai reformáció viharaitól megkímélt Hispániában nem csupán a szalamankai iskola dominikánusai, hanem a rövid idő alatt jelentős szellemi tényezővé váló jezsuita rend is komoly tudományos munkával, önálló szellemi műhelyek létrehozásával járult hozzá a tridenti zsinat körül bekövetkező, a hittudomány megújulását eredményező folyamatokhoz. Ennek a szellemi jelenlétnek volt egyik előhírnöke az a Pedro de Riba de Neira, aki 1525-ben született Toledóban. Egészen fiatalon, röviddel a rend megalapítását követően lett 1540-ben tagja Rómában Jézus társaságának. Ezt követően Párizs, Löwen és Padova egyetemén tanult bölcseletet és teológiát, az 1550-es évektől pedig Palermóban és a rend szellemi központjának számító Collegio Romanóban tanított retorikát. Ezt komoly rendi megbízatások követték, ő telepítette le a jezsuita rendet a Németalföldön, de viselte Toszkána provinciálisának és Szicília rendi vizitátorának tisztét, Francesco Borgia generális mellett pedig asszisztensi feladatokat látott el, csillapítani igyekezve a renden belül kibontakozó nemzetiségi ellentéteket. 1574-ben tért haza Hispániába, ahol a helyi jezsuita közösségen belüli konfliktusok rendezése volt a fő feladata, valamint a társaság érdekeinek képviselete az udvarnál. A Jézus társasága körül kavargó indulatok vezették arra, hogy rendtörténeti kutatásokba kezdjen, így a rendtársak elbeszélésére és személyes emlékeire támaszkodva még 1572-ben ő állította össze Loyolai Ignác első életrajzát, később megírta az őt követő két rendfőnök Diego Lainez és Francesco Borgia élettörténetét, feldolgozta a rendfejlődésének korai szakaszát. A történeti érdeklődés és a hitvédelem szempontja vezette, amikor megírta az anglikán egyházszakadás históriáját, amely munkája 1588-ban jelent meg. Lelkipásztori szempontoknak engedelmeskedve, kasztíliai népnyelven népszerű művet készített a szentek történetéről, amely a helyi dialektus irodalmi nyelvi fejlődésének is fontos állomása. Elméleti munkáiban elsősorban államelméleti, politikai és erkölcsi témákat tárgyalt, a vallás és a morál összefüggését vizsgálta. Ebben a műfajban legfontosabb írása az a Királytükör volt, amely Machiavelli nézeteivel vitázva az egyház és a világi hatalom viszonyát a hatalom isteni eredetének, a népszuverenitásnak, a fejedelmi jogoknak a kérdését elemezte. Hispániai tartózkodása ideje alatt Toledóban, később Madridban élt, és ott is halt meg 1611-ben. Míg Riba de Neira még elsősorban történész, rendi tisztségviselő és gyakorlati teológus volt, vele egy időben már körvonalazódott egy sajátos spanyol jezsuita teológiai iskola is. Ennek volt előkészítője az a Diego Ledesma, aki 1519-ben született a kasztíliai Coellárban. Ledesma világi papnak készült. Az 1530-as évek végétől Alcalá, Párizs és Löwen egyetemein tanult bölcseletet, teológiát, majd pedig pappá szentelve Kölnben tanított teológiát. Csak ezt követően az 1550-es évek végén lett jezsuita, a Collegio Romano falai között egészen 1575-ben bekövetkezett haláláig a dogmatikus teológia tanára. Oktatói munkája mellett pedagógiai kérdésekkel a jezsuita iskolarendszer és oktatási stratégia kialakításának témáival foglalkozott, és tanácsadóként működött Lainez és Borgia generálisok mellett. Ebben az időszakban fogalmazta meg a Collegio Romano tanulmányi rendjét tárgyaló írását, amelyben elsőként körvonalazta elméleti igénnyel a jezsuita nevelés célját, az alkalmazandó pedagógiai eszközök körét, a szükséges tanulmányok tárgyát, oktatásuk sorrendjét és azokat a teológiai megfontolásokat, amelyek a teljes nevelési folyamat alapjául szolgálnak. Ez a műve később alapjává lett a Ratio Studiorum, a társaság tanulmányi rendjét szabályozó előírás szövegének, Magarédes ma pedig több rendi kollégium számára készített külön tanterveket is. Ami dogmatikai műveit illeti, amelyek egy része máig is kéziratban maradt, azok is döntően pedagógiai célokat szolgáltak csak úgy, mint a katolikus tanítást egyszerű és közérthető módon összefoglaló kézikönyve, amely sokáig hittankönyvként szolgált. Nem spanyol, hanem portugál volt az a Pedro de Fonseca, aki elsőként kelhetett versenyre a teológia és a bölcselet világában a szalamankai dominikánus iskola gondolkodóival. Fonseca 1528-ban Kartizáda városában született, és még nem volt 20 esztendős, amikor Jézus társasága tagjai közé lépett. Alcalában és Coimbrában tanult, ezt követően pedig Évorában, majd Coimbrában lett a bölcselet professzora, közben jelentős rendi tisztségek betöltője. Tanárként merész szellemi újítása az volt, hogy míg a szalamankai dominikánusok Francesco de Vittoria példáját követve Szent Tamás nyomán tárgyalták a bölcseleti kérdéseket, ő közvetlenül Arisztotelész szövegeihez nyúlt vissza, azokat magyarázva adta elő a logikát, a fizikát és a metafizikát, olyan sikerrel, hogy már kortársai is a portugál Arisztotelész névvel tisztelték meg. Az évek során jelentős tanítványi kör, a Coimbricensis alakult ki körülötte, amelynek legismertebb tagja a későbbi kegyelemtani vitában elhíresült Luis de Molina volt. Fonseca tanítványaival és munkatársaival közösen kezdett hozzá a híres Cursus Coimbricensium, egy nagyszabású, a teljes korábbi skolasztikus hagyományt is feldolgozó, Arisztotelész egész rendszerét áttekintő kommentársorozat összeállításához. Más művei, mint a dialektika alapelvei, a filozófiai bevezetés vagy metafizika kommentárja, a görög filozófia biztos ismeretéről és a tomista hagyomány nem szolgai követéséről tesznek tanúságot. Munkáiban élénken foglalkoztatta az emberi szabadság és az isteni kegyelem viszonyának problémája. E kettő konfliktusának kiköszöbölésére ő alkotta meg az isteni közbülső tudás, a Scientia Media tanítványa Molina által később tovább gondolt fogalmát, amely nem más, mint annak feltételezése, hogy Isten előre ismeri az ember jövőbeli szabad akarattal végrehajtandó tetteit, amelyeket úgy segít kegyelmével, hogy az emberi akarat szabadsága közben nem sérül. Fonseca élete végéig megmaradt a katedrán, a halál pedig 1599-ben érte Lisszabonban. A hispániai jezsuita tudósok első nemzedékének volt kiemelkedő alakja az 1536-ban a Talavernben született Juan Mariana. Fiatalon 1560-ban lépett a társaság soraiba, bölcseletét és teológiát Alcalá egyetemén tanult. Ezt követően tanárként megjárta Rómát és Párizst, 1574-től pedig Toledo egyetemén teológiát, állam és jogbölcseletet tanított. Közben tevékeny részt vállalt a rendi közéletben is, sokak megütközésére több írásban ostorozva, a közösségen belül meglévő konfliktusokat, vitákat, visszaéléseket, nemzetiségi villongásokat. Sokrétű érdeklődésének egyik fő terepe a történelem, a történetírás volt, amit Hispánia históriáját feldolgozó munkája tanúsít. Legnagyobb hatású írása az 1599-ben Toledóban harmadik Fülöp királynak szóló dedikációval megjelent államelméleti írása, az uralkodó és képzése volt. Ebben a lényegében a királytűkör műfajához tartozó művében az ideális uralkodó portréját, az állam helyes kormányzásának elveit igyekezett megrajzolni. A hatalom isteni eredete mellett annak alapjául a népszuverenitást jelölte meg, és ezzel összefüggésben fejtette ki nevezetessé váló zsarnokölési elméletét. Elgondolása szerint az uralkodónak a közjót kell szolgálnia, az ezzel ellentétes zsarnoki módon uralkodó királyt pedig el kell távolítani trónjáról, szükség esetén pedig meg lehet, és meg is kell ölni. Ez a gondolat akkor kavart nagy viharokat, amikor IV. Henrik francia király meggyilkolása után a rend ellenfelei a jezsuitákat, személy szerint pedig őt vádolták meg felbújtóként, ami miatt a rendi vezetés kényszerűen elhatárolódott tőle. Mariana előszeretettel foglalkozott közgazdasági témákkal is. 1609-ben kiadott a pénz változásai címet viselő értekezésében az infláció jelenségét és annak negatív hatásait elemezte. Erkölcsi kérdéseket is vizsgált, amit az az írása igazol, amelyben a korabeli színház morálisan romboló hatásáról mondott igen sarkos véleményt, de írt bibliai traktátusokat, és ő rendezte sajtó alá szevillai Szent Izidórus műveit is. Műveinek radikalizmusa és a zsarnokölési elmélet keltette kellemetlenségek miatt 1609-ben az inkvizíciós eljárás indult ellene, amelynek végén az írástól való eltiltását és életfogytiglani kolostori kényszertartózkodását előíró ítélet született. Utolsó éveit így a toledói ferencesek kolostorában házi őrizetben töltötte, és csak röviddel 1624-ben 88 esztendős korában bekövetkezett halála előtt nyerte vissza mozgásszabadságát. A 16. századi spanyol és portugál jezsuita hittudósok érdeklődésének középpontjában etikai, erkölcsteológiai kérdések és az azokkal összefüggő dogmatikai problémák álltak. Különösen igaz ez a korszak talán legjelentősebb, az erkölcsi kérdéseket egyszerre az elméleti dogmatikus és a gyakorlati lelkipásztori teológia szemszögéből vizsgáló az Institutionis Morales erkölcsi tanítások a barokk időkben különösen népszerű műfajának megteremtőire, Juan Azorra. Azor 1535-ben az andalúziai Lurkában látta meg a napvilágot. Alcalá egyetemén tanult, és ekkor 1559-ben lépett be a jezsuita rendbe, majd már a rend tagjaként Piacenza és Alcalá kollégiumaiban tanított. Innen került Rómába, a rend szellemi központjának számító Collegio Romano tanári karába, ahol egészen 1603-ban bekövetkezett haláláig biblikumot, dogmatikát, főképpen pedig erkölcs teológiát tanított, bibliai és Szent Tamás kommentárokat írt. 1584-től tagja volt annak a bizottságnak is, amelynek Claudio Acquaviva generális megbízása alapján a Ratio Studiorumnak, a Jézus Társasága tanulmányi szabályzatának véglegesítése volt a feladata. Ennek előzménye az a tervezet volt, amelyet Diego Ledesma még az 1560-as évek elején dolgozott ki. Ez a bizottság 1568-ra készült el Ratio Adque Institutio Studiorum tanulmányok szervezése és terve címet viselő anyagával, amely két átdolgozást követően 1599-ben hatályba lépett. Erre az időre alakult ki Azor és professzortársai munkálkodása nyomán a teológia rendszerének új értelmezése, felosztása. Ebben az értelmezésben külön vált egymástól a biblikus teológia és az egzegézis, a skolasztikus teológia, valójában a metafizika és dogmatika, valamint a pozitív gyakorlati teológia, amelynek középpontjában az erkölcsi cselekvések azoráltal részletesen kidolgozott esetelemzésen kazuisztikán alapuló elmélete állt. Ennek célja a lelki vezetés és a lelki ismereti ügyek kezelésére való felkészítés volt, kereteit pedig az Institutionis Moralesnek mint önálló teológiai diszciplínának a megteremtése adta. Azor ennek az új szakterületnek a klasszikusaként dolgozta ki a maga Institutiones Morales címet viselő három kötetes kézikönyvét, amely 1600 és 1611 között részben már a szerző halála után jelent meg Rómában. A munka eredeti hosszú címe erkölcsi tanítások, amelyekben röviden tárgyaltatnak a helyes és helytelen tettekkel kapcsolatos összes lelkiismereti kérdések, már árulkodik tartalmáról. Azor gondolatmenetében Szent Tamás művének a Summa Teológiének második erkölcsbölcseleti részéből indult ki, de új szerkezetet adott az anyagnak. A bevezetőben az erkölcsi kérdések elemzésének négy szintjét, szempontját különíti el. A 10 parancsolat, a szentségek, az egyházi cenzúrák, büntetések, búcsuk, valamint az életállapotok és végső célok szerinti értékelést. A továbbiakban nem az erények, hanem a kötelezettségek mentén halad, elsőként az ember erkölcsi képességeit tekintve át. Ezek között első helyen maguk a cselekedetek tettek állnak. Másodikként szól a cselekedetek erkölcsi értékéről, minőségéről, a jó és rossz tettekről és a lelkiismeretről, majd pedig a cselekedetekre serkentő érzelmekről és szenvedélyekről. Ezt követi az erkölcsi habitusok, beállítórások tárgyalása, majd az erények és bűnök fogalmainak elemzése, végül pedig a törvénynek, mint cselekvési szabálynak a vizsgálata. Figyelemre méltó viszont, hogy azon az erkölcstani témák közül kirekeszti a metafizika világába utalva azt a boldogságról és az élet végcéljáról szóló, a klasszikus erkölcstalokban fontos témát, egyszerűen azért, mert nem az erényeket, hanem a kötelességeket tekinti az erkölcsi cselekvés alapjának, ami a törekvés fogalmának a teljesítés fogalmával való felcserélésével egyenértékű. De nem ad teret a Szentlélek ajándékai és a kegyelem erkölcsi értelmezésének sem. Az elsőt a misztika, a másodikat a dogmatika világába utalja. Ez utóbbit az is indokolhatta, hogy az ő életében javában folyt az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat viszonyát érintő dogmatikai vita, Azor viszont egész rendszerét az emberi akarat felelős szabadságára építette. Ami ezek után a konkrét erkölcsi helyzeteket és eseteket illető tárgyalást jellemzi, az a korábban Bartolomeo Medina által már kidolgozott probabilista szemlélet érvényesítése, az erkölcsi valószínűség elmélete. Ennek megfelelően cselekvéseinkben és azok erkölcsi értékelése során, szembesülve az erkölcsi törvénnyel, előírással, ha az nem ad közvetlen eligazítást, szabadon az inkább igazolhatónak látszó, a valószínűbben helyes megoldást kell választanunk, hiába várva azt, hogy a törvény külső ereje adna eligazítást a számunkra. Döntéseink erkölcsi szabadsága így csak akkor volna korlátos, ha egyértelmű törvény parancs állna vele szemben, magának a konkrét és szabad döntésnek azonban kellő mérlegele is után nem egyszerűen a helyesnek látszó, hanem az adott feltételek között a leghelyesebbnek tűnő, a legvalószínűbb megoldást kell választania. Azor ezen elmélete és kézikönyve igen nagy sikert alatott. Rövid idő alatt számos kiadást ért meg, sőt, pápai ajánlás nyomán a következő 1-2 évszázadban a kazuisztikus morálteológia kézikönyve lett, és számos katolikus egyetemen, a későbbiekben pedig a klasszikus barokk erkölcsteológia olyan nagyjai, mint a német Hermann Busenbaum, vagy az olasz Liguoris Szent Alfonsz forrásukként hivatkoztak Azor gondolatmenetére. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.